Sor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Szeptember 6-án Szászanhádban egy tartományválasztás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
Világpont Járai Judittal. Keddenként új részekkel a Média Klikken és a YouTube-on.
5 óra 6 perc van.
Hajnaltáj. A műsorvezető Pilisi Csenge.
Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Isten éltesse a Barnabásokat. 1864-ben ezen a napon született Richard Strauss német zeneszerző, 1929-ben pedig ezen a napon hunyt el ifjabb András Gyula, a Monarchia utolsó külügyminisztere. Most jön néhány téma az elkövetkezendő szűk fél órából. Élőhelyet váltanak, közben százával gázolják el a vonuló technősöket Szegednél.
Olyan terelőhálók beszerzését fogjuk megvalósítani, ami kimondottan az ilyen kétértőek útra való közvetlen feljutását megakadályozza.
Készülnek a szezonra, felújították a Fonyódi kikötőt és megújul a Szántó-Tihany rév is.
Olyan beavatkozásokat kellett megtennünk, amivel hosszú évtizedekkel meghosszabbítottuk a mólónak, illetve a partfalaknak az élettartamát, másrészt pedig nyilván egy esztétikai felújítás is történt a mólon.
És fél hatig a holnapi mozgás éjszakája balatoni programjait is ajánljuk, még érdemes jelentkezni. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött 1950. május 22-től 2013. szeptember 30-áig 6,5 hektárnyi területen. Közvetlen elődeit a Wurstlit és az Angol Parkot is beszámítva, közel 200 éves történetével a világ egyik legrégebbi, folyamatosan működő szórakoztató parkja volt. Hangtárrovatunk következik.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Lehet. 20 krajcár egy menet. Katonák és háztartási alkalmazottak félhelyárat fizetnek.
A budapesti hullámvasút az Angol Parknak volt az egyik népszerű látványossága. Az 50 km/órás maximális sebességet is elérhette.
Azt lehet mondani, hogy egy kör nagyjából egy kilométer.
Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője.
A legmagasabb pontja a pályának, ahová mindjárt az állomásról való indulás és egy nagyon rövid lejtőszakasz után elér, az 17 méterrel magasodik a kiindulási pont fölé.
A szerelvényt a legmagasabb pontra egy drótkötél húzza fel, majd onnantól kezdve a gravitációs energia és a lendület viszi végig a pályának a 9 hullámvölgyén.
Ugye azért volt először is különleges, mert végre összességében egy önmagában visszatérő vasúti pálya volt, tehát nem kellett állandóan megállni és üres mellettben visszahúzni a legmagasabb pontra a szerelvényt.
A Dragon Ervin tervei alapján készült faszerkezetű hullámvasút, tehát 1922-ben nyílt meg. Egyik érdekessége, hogy minden szerelvényen ül egy fékező, aki a kanyarok előtt a kocsik sebességét csökkenti. Hanga Zoltán azt mondja, hogy a fővárosi hullámvasút egy nagyon jól átgondolt és biztonságos konstrukció. 2015-ben ültek rajta legutóbb, de remélhetőleg nem utoljára.
Mi azt szeretnénk, hogyha a hullámvasutat is föl tudnánk újítani. Erre készülünk, mi bízunk abban, hogy azért ez majd előbb-utóbb megtörténik, és akkor elkezdődhet a felújítás, és visszaadhatjuk a hullámvasutat majd a nagy közönségnek.
Az Angol Parkkal szemben a Wurstli kapott helyet.
A Wurstli meg az Angol Park az két különböző dolog, ezt össze szokták keverni az emberek, és akkor kerültek ezen kapcsolatba, amikor a háború után ugye mindet államosították, és területet összevonták, a Herminadnak ezt a szakaszát is megszüntették, és a moszkvai Gorki Park mintájára az egykori Wurstli utolsó helyszínén, meg az Angol Park területét is felhasználva ezt a bizonyos Vidám Parkot létrehozták.
Az Angol Park utóda, a Vidám Park ma is nagyon népszerű. A 130. születésnapját ünneplő Vidám Parkban a Ringlispiel idézi leginkább a múltat, hiszen nagyszüleink ifjúkora óta hűen őrzi külsejét.
A Wurstliból egyetlen dolog maradt meg, a Scheffner féle több mint 110 éves körhinta. A Hermina út túloldalán létrehozott Angol Parkból pedig az 1922-ben átadott hullámvasút.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
A hangtár után nézzük, milyen idő van a Kárpát-medencében. Bécs kissé felhős, 12 fok van, Grác felhőtlen az ég, 10 fok van, Pozsonyban esik az eső, 13 fokot mértek, Kassán zápor eső esik, szintén 10 fok van, Ungváron 17 fokot mértek, Kolozsváron felhőtlen az ég, 16 fok van, Aradon mérsékelt, keleti szél fúj, 19 fokot mértek, Újvidéken 20 fok van, Zágrábban erősen felhős az ég, 16 fok van, Ljubljanában 13 fok, és Csíkszeredán 11 fokot mértek. Kezdődik az őzek ellése, azonban ilyenkor van a fűkaszálás ideje is, aminek évente több ezer őssuta esik áldozatul. Éppen ezért a vadászok fokozottan figyelnek a szaporulatra, tartják a kapcsolatot a gazdákkal, és ha lehet, drónos megfigyeléssel mentik a meglapuló gidákat. A védekezésről Erdei Sándort, a Felső-Tiszavidéki Vadgazdálkodási Egyesület elnökét kérdezte Zsoldos Barnabás.
Az őzek ellési időszaka május közepétől június közepéig tart, ami időszak sajnos egybeesik a fűfélék és a pillangósok első kaszálásával. Fontos tudni az őzgidákról, hogy 2-3 hetes korukig, hogy megóvják magukat a környezeti veszélyektől, a földhöz lapulva próbálnak védekezni, így a kaszálások kiemelten veszélyesek rájuk nézve, és nem csak az őzgidákra, hanem a földön fészkelő madarakra is. Beslések szerint évente 3000-3500 őzgidát kaszálnak el, és esetül képzelni, hogy mennyi fészekalj semmisül meg ebben az időszakban.
Elsősorban a fászánokra kell gondolnunk.
Igen. A gazdálkodóknak mindenképpen felhívnám a figyelmét, hogy körültekintően végezzék ezeket a műveleteket, semmiképpen nem ulasszák el a vadvédő láncnak a használatát. Nagyon fontos, hogy a kaszálást úgy végezzék, hogy belülről kifelé haladva, hogy biztosítva legyen a vadaknak a menekülési útvonal, illetve amennyiben van rá lehetőségük, kaszálások előtt, ha értesíteni tudják a területen illetékes hivatásos vadászt, akkor a hivatásos vadász előző reggel feltérképezheti a területet kutyával, vagy áll neki rendelkezésre hőkamerás drón, előzetesen fel tudja deríteni a őzgidákat, illetve a madárfészkeket.
A szatmári beregi térségben mi a gyakorlat? Élnek a vadásztársaságok azzal, hogy megpróbálják megmenteni az őzgidákat, illetve az apró fészkelő madarakat?
Ebben a régióban nagyon sok vadásztársaságnak a legfőbb megélhetési forrása az őzbokvadászat, illetve a téli társas apró vadvadászatok. Ezért kiemelten fontos minden vadgazdálkodási egységnek, hogy a populáció fenntartható legyen, és megóvják ezeket az egyedeket. Biztos vagyok benne, hogy együttműködnek a gazdálkodók, és próbálják egymást segíteni kölcsönösen.
Ezt csak azért kérdezem és feszegetem, mert ugye másfél-két hónappal ezelőtt jelent meg a rendelet, hogy itt a határmenti területeken drónokkal nem lehet operálni, marad a hagyományos vadiasztó módszer. Vagy mielőtt elindítottam a felvételt, mondott egy új megközelítést.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye teljes területén drónrepülési tilalom van, nem csak a hőkamerás drón, hanem egy permetező drónok használ. Állata is tilos most ebben a régióban. Legjobb módszer, amit tudnak alkalmazni a gazdák, hogy a hivatásos vadász együttműködésével vagy önkéntesekkel kutyás felderítést végeznek a kaszálás előtt, ha találnak őzgidát a területen, kesztyűben, illetve fűvel fogják meg, hogy az emberi szag ne maradjon rajta az őzgidán, vigyék el a veszélyeztetett helyről, majd pedig, amikor ez a veszély elhárult, le van esetleg kaszálva a terület, akkor tegyék oda vissza, hogy a anyja megtalálja, vagy pedig jelöljék ki, és akkor a kaszálással azt a területet ideiglenesen ki lehet hagyni.
Gondolom a rádióhallgatókban is felmerült a kérdés, hogy mindig azt mondjuk, hogy nem szabad hozzányúlni a gidára. Találnak az erdőben túrázás közben, itt is akkor tulajdonképpen ez az alfája és omegája. Emberi szag ne kerüljön rá a gidára.
Egyedül talált őzgidák, nem árvák, akkor sem ha az anyjuk nincs velük, hagyjuk békén, ez a legjobb, ami tehető.
Mondtam azt, hogy mondott egy új technikai vagy technológiai megoldást.
Így van, van egy agrotechnikai eszköz, ez egy úgynevezett hőszenzoros kaszálás. A kasza előtt egy 2 méterre van egy hőszenzor, és hogyha érzékeli valamilyen állatnak a jelenlétét, ami hőt bocsár ki, azonnal megállítja a munkagépet, így ez a veszély elhárítható.
Élőhelyváltás miatt kezdett el vándorolni, vagy kezdtek el vándorolni a teknősök a Szeged és Sándor falva közötti szakaszon, amelyet keresztez egy aszfaltos közút. A teknősöket 100-ával gázolják el a gépkocsik. A helyszínen a Sándor falvi új halastavak bejáratánál találkozott Nagy Margit Puskás Józseffel, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának őrkerület vezetőjével.
Teknős tetemeket láthatunk.
Itt is egy, meg ott is egy, meg ott is, meg ott is, rengeteg.
Körülbelül 100-as nagyságrendben lettek elgázolva az elmúlt hetekben.
Mikor jelentek meg itt az úton ezek a kis teknősök?
Körülbelül 3 hete.
Mi az oka annak, hogy elkezdtek vándorolni?
Erre pontos magyarázatot nem tudunk adni, mert ugye ez az időszak az az időszak, amikor a mocsári teknősöknek tojásfogási időszakuk van. Akkor általában a vizes élőhelyről mennek egy számukra száraz tojásfogásra alkalmas helyre, de ez alapvetően a tojásrakó nőstényeket érinti. De itt a tetemek között vegyesen vannak kisebb példányok is. Arra következtettünk itt a kollégáimmal, hogy nem egyértelmű, hogy a tojásrakásra jövő menő példányok lettek elgázolva, hanem itt inkább egy élőhely változás történhetett a közelben. Ha a Sándor falvának haladunk, akkor az út jobb oldalán elhelyezkedő gyepes terület irányából mennek át a szegedi Fehértó irányába. Tehát valószínűleg a új halastavak területén belül voltak olyan terület részek, amelyek most korábbi évektől eltérően a hallgazdagodás belejárója folyamán lecsapolásra kerültek, és valószínű azokat a helyszíneket váltanák át Kisteleki főcsatornának a vizébe. Ezt a vonulási, kóborlási útvonalat keresztezi egy bicikliút, illetve Sándorfalva-Szeged közútja.
Meddig tart ez a vándorlás?
Amíg aktívak a teknősök, bizonyos mértéki kisebb számban a vizes élőhelyek között mindig van átmozgás. Korábbi években is voltak olyan időszakok, amikor lehetett tapasztalni gázolt mocsári teknősöket. Tehát kizárni azt, hogy itt mocsári teknős ne keresztezze egy országutat, azt nem lehet. Itt most valószínű arról lehetett szó, hogy így egybeesett a tojásrakási időszak egy élőhely változással, ami arra késztette a mocsári teknősöket, hogy átvonuljanak egyik helyről a másikra.
Az elmúlt években hasonló mértékben elgázolták ezeket a kis teknősöket?
Természetesen mindenütt voltak néhány példányt érintő gázolások, nem csak mocsári teknős, hanem kétéltűeket, sünöket, tehát rendszeresen történik védett fajoknak a gázolása, de ilyen mértékű, ami 100-as nagyságrendet is meghaladja, ilyen mértékű nem, ezért sem tudtunk igazán felkészülni.
De hogy lehetett volna felkészülni?
Figyelmeztető táblák kihelyezésé, ennek készítése most már folyamatban van, illetve következő években olyan terelőhálók beszerzését fogjuk megvalósítani, ami kimondottan az ilyen kétértőek útra való közvetlen feljutását megakadályozza, tehát ott kézben biztonságos körülmények között lesz áthordva lényegében a mocsári teknős állomány.
Tehát fönnakadnak a hálón és megfogják, átviszik őket a másik, van, az út másik oldalára. Az idén is kiteszik ezeket a hálókat? Vagy már nem érdemes?
Már valószínűleg nem érdemes.
Mit tehetnek az autósok? Nem fog lassítani. Tehát megpecsételődik az összes sorsa, hogyha az úttestre kerül.
Hát azért én is tapasztaltam olyat, hogy megállnak az autósok, még annak ellenére is, hogy mögötte méltatlankodó autósok hada akár dudálva értetlenkedik. Többször találkoztunk már olyannal, hogy tényleg megállnak és átviszik.
De vajon azért... jó helyre viszik el, nehogy visszavigyék oda, ahonnan igen, jött azt a szegény teknőst?
Igen, fontos azért a teknős mentésnél az, hogy melyik irányból merre visszük. Ez, ha a teknős láttuk, hogy jobbról-balra ment, akkor mindenképpen jobbról-balra vigyük át, és ne fordítva. Egy nagyobb méretű teknőst, ami felnőtt tenyér méretű, nem kell a vízig levinni, elegendő csak a vonulási útvonalának megfelelően az útpatkától beljebb 1-2 méterre letenni, és ő már megtalálja az útját. Ezeket a néhány centi átmérőjű teknősöket a legbiztonságosabb a vizes közeg, ők elsősorban ezt keresik, az út mellett lemenve egy kb. 5 méterre ott van a főcsatorna, a vizébe beleengedni, akkor még attól a veszélytől és megkíméljük őket, hogy valamely egyéb ragadozó, lassú mozgású kis teknősöket elkaphasson.
Meddig tart ez a teknős invázió?
Június folyamán ez le fog zajlani.
Mennyi az eszmei értéke egy ilyen mocsári teknősnek?
Mocsári teknős ugye hazánkban természetvédelmi oltalom alatt áll, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 forint.
megújult a Fonyódi kikötő. A Balatoni Hajózási ZRT egyik legnagyobb balatoni utasforgalmát bonyolító kikötő fejlesztése a nagyobb igénybevétel miatt is esedékes volt. A felújítást saját forrásból valósította meg a hajózási társaság. Ezzel párhuzamosan elindult a Szántód-Tihany rév megújítása is. Varga Tünde a Bahart elnök vezérigazgatójával, Vej Gáborral beszélgetett.
Az elmúlt években nagy lépésekkel indult meg a Bahart rekonstrukciója. Ennek keretében érkezett 2 évvel ezelőtt 4 új hajó, majd a tavalyi évben a Balatonfüredi mólót újítottuk fel, idén tavasszal pedig a Fonyódi kikötőt adtuk át, és egyébként gyors léptekkel bele is léptünk a réve felújításába. A Fonyódi kikötő az egyik, ha nem a legforgalmasabb személyhajó kikötője a Bahartnak, hiszen évente itt közlekedik a legtöbb utasfonyod és Balaton között, a két part között a révek után. Ez azt jelenti, hogy 260 ezer utas kell át a partok között, illetve több tízezer kerékpáros, a kerékpárral utazóknak a személyhajókon több mint a fele ezt az útvonalat, ezt az átkelési pontot választja. Több szempontból is indokolt volt a felújítást, egyrészt nagyon komoly szakindokai voltak, olyan beavatkozásokat kellett megtennünk, amivel hosszú évtizedekkel meghosszabbítottuk a mólónak, illetve a partfalaknak az élettartamát, másrészt pedig nyilván egy esztétikai felújítás is történt a mólón. Úgyhogy megújultak a közművek, megújult a 300 méteres móló, több mint 500 méter partfalat, illetve kövezést tettünk rendbe, közműveket cseréltünk, növekedett a zöld felület, kerékpáros pontokat alakítottunk ki, kerékpártöltő, kerékpártárolók, ivókút, kisgyerekjátszó, úgyhogy azt gondolom, hogy minden elemében egy nagyon korszerű kikötő várja most már az utasainkat.
Közben már lehet olvasni és lehet hallani arról, hogy a Szántód-Tihany rév körüli felújítások is elkezdődtek. Ezt hogy kell elképzelnünk, mi fújulott meg pontosan, és hogy ezek a munkálatok mennyibe befolyásolják a komp munkáját?
Nagyon leegyszerűsítve minden megújul, és erre a felújításra is óriási szükség van. Egyrészt azért, mert a forgalom rendkívül intenzíven növekszik. Csak az elmúlt 10 évben 50%-kal növekedett meg az utasoknak, illetve a gépjárműveknek a száma. Ez egyébként már közelíti a 1,5 millió utast és 1,5 millió gépkocsit, illetve rendkívül megnőtt a kerékpárosoknak is a száma, ez több mint 3-szorosára növekedett az elmúlt 10 évben. A műszaki felújítás indok azon, hogy egyértelmű, aki járt a révekben és látta, hogy milyen állapotban vannak a mólók, az utak, illetve a kiszolgáló létesítmények, akkor nagyon nagy szükség van, nem csak összeti, illetve esztétikai indoka van a felújításnak, hanem szeretnénk gyorsítani és a forgalmat, szeretnénk olyan digitális megoldásokat bevezetni, amivel például előre vásárlással, illetve az ellenőrzéssel még gyorsabban tudnak majd áthaladni a réveken az ott közlekedők, még kevesebbet kell várni. Összességében egy 1,5 éves projekt keretében megújítjuk itt is a közműveket, a bevezető utat, utat szélesítünk, új kapukat alakítunk ki, digitális megoldásokat, teljesen átépítjük a mólókat, meghagyjuk az ikonikus épületeket, de mellé új kiszolgáló létesítményeket, épületeket is felhozunk, illetve nem csak az áthaladóknak, közlekedőknek lesz azonnal látványos a beruházás, hanem mindazoknak, akik majd a révekbe elkirándulnak, legyen az gyalogos vagy kerékpáros, hiszen olyan turisztikai pontot hozunk létre, ami azonnal, hogy valóban a Balatonnak egy újabb égköve lesz.
A felújítási munkákból mit tapasztalhat az, aki a komppal közlekedik? Ugye indul a nyári szezon, indul a nagyobb forgalom, mire kell számítani?
Természetesen a forgalom zavarása az minimális lesz, nem fogja érinteni még azokat az utakat, azokat a pontokat, mint például a fizetőkapuk, a várakozó terek, ahol az utasaink áthaladnak, illetve várakoznak. Ez elsősorban a háttérterületeken fog még zajlani, minimálisan zavarva valóban a forgalmat. A jelentősebb felújítási munkálatok majd ősszel kezdődnek el, amikor természetesen a forgalom is jelentősen kisebb, mint a nyári időszakban, akkor kezdjük el az új belépőpontoknak az építését, az utak felújítását, az épületeknek az építését, illetve a mólóknak is a bontását és az újaknak az építését vagy rekonstrukcióját.
Ha jól tudom, a Bahart különböző hajóira lehet venni digitálisan is, ugye jegyet, ez a kompra is igaz?
Jelenleg a kompokra, a révekbe csak a gyalogos és a kerékpáros utasaink tudnak jegyet venni, ez pontosan azért van, mert a jelenlegi adottságok, mind a fizikai adottságok, mind az ott lévő eszközök és a digitális háttér még nem teszi lehetővé a gépkocsival való jegyvásárlást, viszont a felújítás után ezt be fogjuk vezetni, úgyhogy a gépkocsikra is meg lehet majd venni előre a jegyeket.
Maradjunk a Balatonnál, hiszen Balaton-Almádi is csatlakozik a holnapi mozgás éjszakája országos programhoz. A fő attrakció természetesen a közösségi sport, de Almádiban egy boxterem lesz a központi helyszín. Erdei Zsolt Madár és Hámori Luca is ellátogat az egyesülethez egy bemutató edzésre, hogy mozgásra bírják az érdeklődőket. Emellett persze számos más sportot is ki lehet majd próbálni. Június végén is lesz egy hasonló program, amikor spinning biciklikkel lehet majd tekerni a Balaton parton.
Balaton, Felszegi Csaba riportja.
Ez az izgalmas benne, hogy ugyanabban az időben az országban többen állnak neki sportolni. Tulajdonképpen ennek a rendezvénynek az is a lényege, hogy egy kicsit fölhívjuk a figyelmet arra, hogy mozogni jó, és mozogjon mindenki.
Juhászné Vincer Eszter, a Balaton-Almádi Pannonia Művelődési Központ igazgatója.
Próbálunk mi is mindenkit megmutatni, főleg az almádi sport egyesületek közül, hogy minél többen bemutatkozzanak, és ezzel bevonzva azokat is, akik esetleg azt gondolnák, hogy nem is szeretnek sportolni, és rájönnek, hogy de bizony ezt én ki szeretném próbálni. És ami az idei évnek a különlegessége lesz, hogy idén tavasszal nyílt Almádiban egy új boxterem. Erdei Zsolt is ellátogat hozzánk, és Hámori Luca, ők fognak tartani egy bemutató edzést, és részt is lehet venni. Úgyhogy a box szerelmeseit azt eleve várjuk ide a Városháztérre. De lesznek más sportágak is, mert például a táncot sem hagyjuk ki, ugyanúgy, mint tavaly idén is lesz egy flashmob-szerű táncbemutató, de lesznek szabadtéri aerobik edzések, ki lehet próbálni a focit, a futást.
És akkor mozgás éjszakája, tehát akkor este 8-tól, 10-től, vagy már délutántól várják a látogatókat?
Igyekszünk úgy alakítani a programot, hogy azért délután elkezdődjön, hogy a gyerekeknek is, meg a fiatalabbak is részt tudjanak venni, de hát ahogy a neve is mutatja, ez egy éjszakában nyúló rendezvény, szerintem éjfélig mindenképpen el lehet itt tölteni az időt nálunk. Ráadásul úgy tervezünk, hogy túra is fog indulni a városban. Ezek általában hosszabb, több kilométeres túrák, és a visszaérkezés az mindenképpen már az éjszakai órákra fog történni.
Tehát kifulladásig lehet mozogni.
Így van. Ez egy nagyon jó hangulatú rendezvény egyébként. Tavaly már egyszer megrendeztük, nagyon jól sikerült, és hiszük azt, hogy az idén is ugyanilyen nagy sikerül lesz.
Milyen sportágokat lehet még kipróbálni a box mellett?
Ugye Almádiban nagyon erős a sportegyesület, a foci. Ők, hát ugye különleges helyzetben vannak, focizni nem lehet csak úgy mindenkor. Kiváló sportpályája van Almádinak, tehát hogy a focit az új sportpályán lehet majd kipróbálni, a BSEO-t vár szeretettel mindenkit ezen a napon. Említettem a túrát, itt a Bauxit Kutató Természetjáró Egyesület fog egy túrát indítani Almádiban. Ennek mindig az az érdekessége, hogy mindig nagyon jó, különleges helyszíneken visz át ez a túra, és még annak is érdemes kipróbálni, aki, vagy végigmenni ezen a túrán, aki mondjuk ismeri a várost, mert hogy a túravezetők még a legkülönlegesebb lépcsőket és sikátorokat is megtalálják, ahol nem mindenki jár, és nem mindenki ismeri. Úgyhogy ebben nem csak sport van, hanem egy kis helyismeret is, amire mi külön büszkék vagyunk. Említettem a táncot, említettem az aerobikot, ami szintén nagyon vonzó sporták, főleg úgy, hogy most nem egy teremben fogják űzni az aerobik edzést. Laco Krisztina aerobik edző érkezik idén is, és hát a főtéren fognak egy hatalmas nagy szabadtéri aerobik órát tartani, amihez természetesen bárki csatlakozhat.
És ha már mozgás, akkor június végén egy spinning program is lesz önöknél?
Igen, ezzel a rendezvényel az Almádiért Közalapítvány és a Színek Alapítvány közösen csatlakozik a Veszprém Bakony Balaton Sport Régió programhoz. Erre most nyertünk pályázati támogatást, és nagyon büszkék vagyunk rá, mert nagyon nagy tervekkel készülünk erre a rendezvényre. Körülbelül úgy képzeljük el, hogy a Balatonparton, a Szent Erzsébet-ligetben, ahogy megy le a nap, vagy 30 spinning bicikli lesz a part mentén leállítva, élőzenére, dobokkal lehet kipróbálni hangulatos fények között a spinninget, lesznek különböző erősségű órák, tehát a kezdők is és a haladók is megtalálják majd a nekik való sporttevékenységet, és mindezek mellett lesz kirakodóvásár, és egyéb kiegészítő programok, lehet majd jogázni, a csikungot is ki lehet próbálni, lesznek ilyen mini természetgyógyász sátrak, ahol mindenki megtalálja magának a legjobb szórakozást.
Mávinfo.
Friss hírek a vonattal közlekedőknek, kapcsoljuk a Mávinform ügyeletesét, Váci Viktort, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma hajnalban Nagykanizsa és Balaton-Szentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek a biztosító berendezés meghibásodása miatt. Az elővárosi forgalomban a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon Nagykátai és Tápiószele között a felső vezetékrendszer meghibásodása miatt a vonatok egy vágányon közlekednek. A menetidő 10-15 perccel megnőhet, illetve vonatkimaradásokra is számítani kell. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, itt még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és kaposvári Intercity-k helyett Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál változott a pótlási rend, mától már rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszokra átszállni. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen! 5:30.
Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltája, mikrofonnál Pirisi Csenge. Népszerűek a Szedd Magad akciók, azonban kérdés, hogy idén lesz-e mit hazavinni, mert van, ahol 70%-os terméskiesést okoztak a tavaszi fagyok. Erről is beszélünk hamarosan, most azonban jön a krónika, a stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználását érintő terveit a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból egyebek között támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, és megújítják a HÉV, valamint az Intercity flottát. Ma kezdődik, és a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Változik a közlekedés ma és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. Koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe. Az időjárásról: a gomoly felhős napos idő mellett délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14 és 21 fok között alakul.
3 perc elmúlt 5:30. És néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Szinte üresek a kalászok a békési földeken, a tavalyi árpának csak a fele termett meg.
Március és áprilisban volt egy rekkentő hőség, és a felső rész teljesen megsült, csak fél termés az, ami elképzelhető.
Népszerűek a Szedd Magad akciók, azonban kérdés, hogy idén lesz-e mit hazavinni.
Az első gyümölcsünk ez a korai őszi baraszt lesz, viszont körülbelül 70%-os fagykárral számolunk. Kajszivéget nem tudjuk megnyitni a Szedd Magadot, 100%-ban elfagytunk sajnos.
De 6 óráig ellátogatunk a nagyrédei Zelnik-Eper farmra is, ahol a kertészet és a föld szeretete generációkra nyúlik vissza. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A zeller óriási mennyiségű antioxidáns tartalmaz, mellette pedig tele van K, C és B6 vitaminokkal, káliummal és folsavval. Képes helyreállítani a vérnyomást, beállítani a koleszterin szintet és megerőzni a szívbetegségeket. De mit főzzünk belőle? Tanácsok Bozsik Józseftől.
Egy konyhában lehetek, fiatal pár fogadott, és a zellerek világában kalandoznánk, hiszen 3 nagy fajta kör van: gumos zeller, szárz zeller, ezt halványító zellernek is mondják, és van a metélő zeller, talán nálunk jobban elterjedt a metélő petrezselyem. Ott van például a zeller, olyan, mintha hasább burgonya lenne, de zeller sütve.
Elkészítettünk különböző ételeket.
Nákics Olivia.
És valóban az a páromnak az ötlete volt a hasább burgonya sütése közben, hogy mi lenne, hogyha hasább zellereket is kisütnénk.
Most egyáltalán, amikor beszerezték itt magyar földön ezeket a zeller fajtákat, akkor nehéz volt, vagy volt egyből?
Igen, igen, betértem egy útbaeső zöldségeshez, viszonylag nagyobb zöldséges, és azonnal találtam gumósat is, meg halványított zeller szárat is, amit amúgy angol zellernek volt kiírva, de úgy voltam vele, hogy zeller, hát megvesszük, megesszük.
De akkor a metélő zeller az végül is, az nem kerül szóba, ez a harmadik nagy típus, és talán Magyarországon ez a legkevésbé ismert.
Igen, az nem is volt annyira a fejembe vásárlás pillanatában, és nem is kerestem, nem is láttam.
Ugye a saláta is megvan, egy mediterrán saláta, szár zellerből, azt is elkészítették.
Így van.
Azt Olivia készítette?
Azt én készítettem, roppant egyszerű volt amúgy. Felvántostam a hozzávalókat, öntöttem rá egy doboz tejfölt, és kész.
És akkor nézzük meg a salátát. Ez tényleg ez a mediterrán hangulat itt.
Van benne paradicsom, uborka, hagyma, vörös káposzta, és hát az elmaradhatatlan zeller.
Kik is nemesítették a zellert?
Csodálattal tapasztaltam, hogy már Homérosz is említette az Odüsszeia című művében.
Budai József.
A középkorban ezt a mocsári zellert használták, és ebből később nemesítették ki külön a gumós zellert, a száz zellert és a metélő zellert.
Így van, és nem csak az ókori görögök szerették, hanem a rómaiak is használták, jótékony hatásait kihasználva, mivel vértisztító hatása is van ennek a növénynek.
Tényleg azok a hatóanyagok, amelyet a modern tudomány és modern kémia segítségével analizáltak, hogy tényleg azok ott vannak az zellerben, az tagadhatatlan, és ezért a konyhaművészetben, mint nagyon sok fűszernövény, amelynek gyógyító hatása is van, az zeller is ezek közé tartozik.
A fogyókúrázók kedvelt étele, mert 100 g-ban csupán 14 kilokalória található, és náciumot, kálciumot, foszfort, káliumot, vasat, magnéziumot és vitaminokat, nyomelemeket is tartalmaz. Emellett az emésztési panaszokat megszünteti, az étvágytalanságot csökkenti, erősíti az immunrendszert. Nagyon ajánlatos ilyen formában bevinni ezeket a kedvező alapanyagokat, vitaminokat, C-vitamint, ásványi anyagokat, nyomelemeket a szervezetünkbe.
Bozsi gazda továbbra is várja az önök kérdéseit és tanácsait is a hajnaltájkukac.mtva.hu címre, és kövessék Bozsi gazda podcast videóit is az interneten. Hamarosan munkához látnak a kombájnok a vajdasági határban, kezdődik az árpa aratása. A hónapok óta tartó szárazság és a csapadék hiány miatt a termelők idén sem számítanak bőséges hozamokra. A riporter Rózsa Krisztina.
Megkezdődhet az aratás először az árpa betakarításával. A folyamatos szárazság miatt a növények állapota gyenge, ami a mennyiségen is meg fog látszódni. Kovács Géza kispiaci termelő fejüsteheneket tart, ezért kiemelten fontos számára az állatok megfelelő takarmányozása, búzát és árpát is termeszt. A tartó szárazság és a csapadékhiány miatt a növények fejlődése nem volt megfelelő. A vetések sok helyen gyengébben növekedtek, ami várhatóan jelentős terméscsökkenést eredményez mind az árpa, mind a búzaföldeken. A termelő szerint a júniusi eső az árpán már alig tud javítani. A búza esetében azonban még van esély arra, hogy a csapadék egyes parcellákon kedvezően hasson, és valamelyest javítsa a szemek fejlődését és a várható hozamot.
Nagyon szegényes aratásunk lesz, úgy nézem legalábbis. A búza az nagyon tönkre ment, már még a tavasszal nagyon kevés csapadékot kaptunk erre, és abból nagyon-nagyon szerény mennyiség várható. Árpa az talán valamennyivel jobb lesz, az évek óta már inkább egy kicsit többet tud teremni, mint a buza, kevesebb befektetés is kell neki, és akkor mi takarmányként is termesszük, tehát azért termesszük, hogy a jószágoknak takarmánynak. Nagyon nagy mennyiségű csapadékhiányba szenvedünk erre is. Ezek a homokos területek, meg szikes részek az egyszerűen nem is tudott megnyílni, hiába kikelt az ősze, de már akkor csapadékhiány volt, az a kevés, ami volt a télen, az nem tudta bepótolni, és akkor tönkrementek, kiszáradtak.
Az árpa parcellák eltérő képet mutatnak Vajdaságban. Vannak területek, ahol már biztosra vehető, hogy napokon belül elkezdődik a betakarítás, és vannak olyanok is, ahol még foltokban zöldel a kalászos növény. Aladics Tibor termelő elmondta, hogy folyamatosan figyelik a táblák állapotát, mivel az aratást csak akkor lehet megkezdeni, amikor a szemek nedvességtartalma megfelelő szintre csökken, és a növények teljesen beérnek.
Én mégis óvatosságra intem a termelőket, hogyha már eddig kivártuk és gondoztuk a növényeket, akkor most itt a célegyenesben ne hamarkodjuk el, tehát mindenféleképpen meg kell várni, hogy a 14%-os nedvesség alá essen a mag, és abban az esetben szabad csak nekiállni a kombályozásnak. Hát majd ezt látni fogjuk, kísérjük minden nap a helyzetet, de én mégis úgy gondolom, hogy még igazából nincs itt az ideje. Nagyon sok parcellákon látszódik még az, hogy vannak benne zöld foltok, ezt mind meg kell várni, hogy teljesen beérjen az egész parcella, és akkor utána csinálni egy nedvességmérést is, hogyha minden adat azt mutatja, hogy készen áll a növény arra, hogy learassuk, akkor aztán neki lehet kezdeni. Nem kellene még, hogy az aratás kezdődjön, de úgy néz ki, hogy el fog majd kezdődni. Ez mind azt jelenti, hogy a növények kényszerhelyzetből, védekezés szempontjából ők egyszerűen úgy mérték fel a helyzetet, hogy nem bírják tovább víz nélkül.
A ludasi termelő szerint az idei évben még nem tapasztaltak ilyen problémákat a mezőgazdaságban, mint most. Különösen a búzát viselte meg az időjárás, a tartós szárazság jelentős károkat okozott a növényállományban. A kalászok végei több helyen elszáradtak, ami nem csak a vízhiánnyal, hanem a májusi fagyok hatásával is összefüggésbe hozható. Ezek a kedvezőtlen időjárási tényezők együtt gyengítették a növény fejlődését. Hozzátette, a búzánál ennek eredményeként komoly terméskiesése lehet számítani.
Az őszivetésű növénykultúrák mintegy 160 ezer hektáron növekednek Békésben. Márciusban még bizakodóak voltak a gazdalkodók, ám a tavaszi csapadékhiány és légköri asszály miatt szinte üresek a kalászok. A tavalyi árpának csak a fele termett meg, és várhatóan a búza sem hozza vissza az árát. Horváth Szabolcs interjúja.
Biztos, hogy például ennél a búzatáblánál, ahol állunk, itt féltermés lesz. A kalászok nem telítődtek, körülbelül félig sikerült ez. A magok egyébként szépek, úgyhogy ebből még lehet is valami. Bozó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Vármegyei Igazgatóságának alelnöke.
Az őszi vetésük szépen ellettek vetve, a telet átéltük, kezdtünk bizakodni, hogy ebből még akár lesz jó termés is. Majd március és áprilisban volt egy rekkentő hőség, szinte égette az ember karját, ugye ez a növény kint van 12 órát a napon, és nagyon csúnyán néztek ki, és akkor hát azt mondták a szakemberek, hogy élettani. Tehát a felső rész teljesen megsült, a kalásznak az alsó része, egészséges, szép szemek vannak, de azt kell mutatni, hogy amit most látunk is, ez még a jobbak közé tartozik, de itt is a féltermés az, ami elképzelhető. Gombabetegséggel nem kell most per pillanat küzdeni, most van egy kis eső, de hát már ezekre a kalászokra sajnos ez az eső maximum annyi, hogy a meglévő egészséges szemek nem aszalt szemek lesznek, hanem kiteli. És azért vannak árpák, amik nagyon beszőkültek. Akár egy két hét múlva ott már várható az aratás. Mondjuk ezek a gyengébekhez tartozik. Őszi árpánál ilyet, hogy a kalász ennyire tönkrement, nem tapasztaljuk. Tehát ott egy kicsit jobbnak, na de ott is a hektoliter súly, tehát hogy majd mi lesz. Hogy örülünk viszont, hogy kaptunk csapadékot itt Békés Csaba környékén, Újkígyós környékén, ennek nagyon örülünk, mert a tavaszi vetésű növényeknek nagyon jó, hát búzának már sajnos nem segít igazából, maximum figyelni kell, hogy a gombabetegség ne kapja el, de már szerintem nem lesz ebből probléma. De a termés az sajnos fog kihagyni sokat.
Ha maradunk egy kicsit az egyik legfőbb növénykultúránknál, magánál a búzánál, az idei évben is, az ugye tavalyi évben is körülbelül 100 ezer hektáron vetettek nagyjából a gazdák. Mennyibe került hektáronként? Tehát most úgy tűnik egyébként, hogy a legtöbb helyen, ha lesz féltermés, mennyit kellett beletenni a gazdának, és hát mennyi jött vissza ebből?
Hát tulajdonképpen a költségek nem csökkentek, sőt nőtek. Volt egy-két dolog, amiben kedvezményünk volt, hogy a gázolajat rögzítették, és nem szállt el a egekbe. Műtrágyából és tavaly ősszel, hát akinek volt pénze, maradt valami a tavalyi aszály károkból, abból akkor tudott egy kicsit adni. Boksosodásnál nem volt még probléma. Volt egy-két tábla, amelyik még gyanús volt, de legtöbbje szépen kifejlett. És akkor mondom, ilyen március körül, február közepén van, aki adott még fejt, műtrágyát ott a boksosodás környékén. Tulajdonképpen ezek a költségek ilyen aratással együtt ilyen 5-600 ezer forint hektáronként. Na most, hogyha azt veszem, hogy ilyen 40-50 már beruházás, vagy esetleg még rosszabb termés van, ez nem fogja. És ugye mi Kelet-Magyarországon, ez a délalföldi rész. És mindig a kereskedők a Dunához veszik a szállítást, és akkor mindig kiszámolják, hogy hát a Dunához vigyük oda, vagy ők elviszik, és akkor a dunántúli árakhoz képest mi igen mérsékelten kevesebb összeget kapunk egy mázsa terményért, úgyhogy a logisztikában ez is probléma. Tavaly is nagyon szép búzánk volt országosan is, de a megyébe is. 70-80% étkezési minőség. És olyan árak jöttek ki, amiért sajnos 6-7 ezer forint, tehát nagyon gyenge árak voltak, és hát ilyen árak mellett nem igazán volt nyereséges tavaly a búza. Attól függően, hogy ott még legalább termés volt, mert a kukorica az szintén nulla volt.
Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Közben megérkezett a részletes időjárás jelentés is, amely szerint Budapesten 14 fok van, Győrben 12, Mosonmagyaróváron és Szombathelyen 11 fokot mértek, Sopronban élénk északi szél fúj, 10 fok van, Pápán 12 fok van, Veszprémben 11, Székesfehérváron nem érkezett adat, Szentgotthárdon 9 fokot mértek, Zalaegerszegen 10-et, Keszthelyen 12 fok van, Nagykanizsán 11, Kaposváron 12, Siófokon erősen fúj az északnyugati szél, 15 fok van, a Balaton vize 22 fokos, Pécsen, Pakson és Baján 13 fok van, Kecskeméten 14, Egerben 15, Széchenyben 13 fok van, Miskolcon 17, Szolnokon 15, Karcagon 16, Debrecenben és Nyíregyházán mérték a legmelegebbet, 18 fokos a hajnal, Záhonyban 17 fok van, Szegeden 15, Békéscsabán 17 fokot mértek, és Kékestetőn 12 fok van. 3:46 múlt 1 perccel. 20 éve foglalkoznak hajtatott és szabadföldi szamóca termesztéssel, de a kertészet és a föld szeretete generációkra nyúlik vissza a családban. A nagyrédei Zelnik Eper farmon nem a profit a cél, hanem hogy értéket teremtsenek. Henriett és férje Péter családi gazdaságában jártam.
A nagyszülőktől örököltem a földnek a szeretetét, elkezdtem kicsibe, és amikor a férjemet megismertem, akkor annyit mondott, hogy ha csinálunk valamit, akkor csináljuk nagyba.
És együtt?
És együtt, és azóta ez így megy, most már 20 éve.
Mekkora területtel kezdték?
300 négyzetméter.
És most mennyire nőtte ki magát?
2 hektárra.
Ez rengeteg munka.
Nagyon sok. Logisztikáznunk kell az embereket, alkalmazni, megtalálni elő. Először is, együtt szedjük velük. Most már kis családdal alakultak ki a szedőink is.
És miért pont a szamócánál kötöttek ki? Volt ennek családi hagyománya?
Nagymamáméknak málnájuk volt, és szaporátlan volt a szedése. Imádom a málnát, de nem olyan jó szedni, mint a szamócát. Ekkora szemű szamócákat villámgyorsan tele lehet szedni a bödröket.
Nagyon kemény munka. Tudom, hogy hajnalban kelnek, és addig árulnak itt, ameddig el nem fogy.
Nagyon sokan ezt úgy gondolják, hogy hát a szamócát csak le kell szedni, de hát az ültetéstől egészen augusztustól október, novemberben van az az időszak, amikor nem dolgozunk a szamócában, de figyeljük, nyitogatjuk a fóliát, porolgatni kell, fűteleníteni kell, és egészen júliusig kitart a munka benne. És ez hajnalban muszáj kelni, mert nyáron nagyon meleg van, a fólia alatt most már azért jó 45 fokot megcsíphetjük, úgyhogy reggel kezdünk hajnal, és akkor folytatjuk a szabadföldén.
Mind a kettő rejteget magában rizikót? Vagy azért a fóliás azért egy kicsit ad némi biztonságot?
A fóliás annyiban ad biztonságot, hogy jobban tudjuk kezelni a csapadékot, hogy ha nagyon csapadékos az idő, akkor ne szívja magába azt a sok vizet, mert akkor szétcsattognak a szemek, és hát sajnos posatízű is volt már a szabadföldünk, amit akkor már nem tudtunk leszedni. Azon kívül a hideg ellen is jobban tudunk védekezni, mert a fóliában is ugyanúgy takartuk fátyolfóliával, amikor minuszok voltak. A szabadföldinél, ha fúj a szél, akkor is előfordult, hogy belecsúsztunk a mínuszba, de akkor le kellett téglázni, súlyozni őket, hogy meg tudjuk védeni.
Tudják öntözni?
Nekünk furtkutunk van, és csepegtető szalaggal van minden sor behúzva. Így lacsaljuk még a fóliát, még most is, pedig már az utolsó szedés lesz itt szembe velünk a fóliába.
Akkor egész évben van munkájuk, hiszen egyébként van más gyümölcs is, ugye? Szőlővel is foglalkozni?
Igen, van csemegeszőlünk és borszőlünk is. Ez 8,5 hektár.
Lerújján a gyerekekbe segítenek?
Igen, van 3 nagyfiam, amiben tudnak segítenek.
Minden feladatot közösen viszünk. Ültetésben is itt van a feleségem, meg ha úgy van a gyermekünk is, meg a segítőink. Évközben, amikor csak ilyen tápoldatozás, permetezés, locsolás, azt úgy én szoktam csinálni. Ültetésben, szedésben, árusításban, növénygondozásban, levelezésben, különféle növényápolásokban ugyanúgy segít a család is.
Tehát mondjuk a csomagolás, szerintem, hogy minden évben van valami újdonság, azt is közösen találják ki?
Igen, összedugjuk a fejünket, hogy hogyan tudunk úgymond még vonzóbbá tenni a terméket, vagy azoknak az vásárlóknak kielégíteni az igényeit, akik ajándékba viszik például a gyümölcsöt, hogy egy díszcsomagba tudják elvinni a tőlünk vásárolt szamócát.
De azért ennek megvan a veszélye, hogy a vasárnapi családi ebédnél, amikor az egész család együtt van, akkor is a vállalkozásról beszélnek.
Szezonban nincs vasárnapi családi ebéd, sőt évközben néha valamikor kimarad ültetésben, vagy hogyha olyan az időjárás, nem egyszer volt már olyan, hogy néztük ebéd közben a híradót, ment utána az időjárás, mondták, hogy reggelre nagyon hideg lesz, akkor asztaltól felálltunk, és jöttünk takarni felfelé a fóliát, vagy a szabadfőzőt, attól függ, hogy éppen melyiknek volt az időszaka, hogy foglalkozni kellett vele nagyon. A többi időszakban próbáljuk külön zárni egy kicsit a munkát az otthonléttől. Valamikor sikerül, valamikor annyira nem.
Anélkül nem is megy, hogy nem szereti valaki.
Szeretet nélkül nem lehet. Tehát az, hogy most egy szedő is csak eljöjjön, és csak azért szedje, hogy pénzt keressen, nem olyan. A férjemnek a szíve lelke benne van, sokan megkérdezik, hogy miért ekkora szemű, és miért ilyen finom édes. Hát ez azért, ő babusgatja őket nagyon.
Népszerűek a Szedd Magad akciók, azonban kérdés, hogy idén lesz-e mit hazavinni. Az áprilisi, májusi fagyok 70%-os terméskiesést okoztak Pomász határában. Itt készült Juhán Zsolt riportja.
Idén lesz a Szedd Magad akció.
Július vége felé tervezünk.
Breyer László, a Breyer Farm és élménybirtok tulajdonosa.
Az első gyümölcsünk ez a korai őszi baraszt lesz, viszont úgy gondoljuk, hogy nagyon korlátozott mennyiség fog rendelkezésre állni, mert a kb. 70%-os fagykárral számolunk. Hajszi véget nem tudjuk megnyitni a Szedd Magadot, ott 100%-ban elfagytunk sajnos, és akkor az őszi baraszt után várható a szilva, nyári, alma és alma Szedd Magad. Is. Ott is nagyságrendileg 70%-os elfogyással kalkulálunk szilván, egy kicsit kevesebb, egy 50%.
Tavaly sokkal jobbak voltak az eredmények, kivált kép a az őszi baraszból indulunk ki.
Igen, az őszi barasz Szedd Magadunk nagyon-nagyon sikeres volt, tényleg ez a korai és a normál fajták is mézédesek voltak, szép egészséges gyümölcsökkel tudtunk dolgozni, és így a vendégeink, vásárlóink elégedetten távoztak a Szedd Magad ültetvényekről.
Akkor ezek szerint az áprilisi, májusi fagyok megtették a hatásukat?
Úgy néz ki, hogy ez a tendencia már visszatérő dolog.
Vojtko Attila, növénytermesztési igazgató.
Hiszen az előző években is április 5-e és 10-e környékén jöttek a hideg időszakok. Ebben az évben április 10-e volt az a kritikus időszak, amikor a hajnali órákban -3,6-ot mértünk. Nem csak a hideg volt, hanem az, hogy szállított fagy volt, valamint az, hogy annyira száraz a környezet, tehát a légkör, hogy a fagyhatás a száraz környezetben sokkal erőteljesebb, mint egy nedvesebb környezetben.
Hány milliméter csapadék hiányzik?
Nekünk van egy meteorológiai állomásunk, és az előző 6 év folyamán szinte napi adatokat, azokat mindig elemezzük. Mi most úgy látjuk, hogy körülbelül egy éves csapadék hiányzik. De a másik ezeknek az eloszlása. Tavalyi évben egyik oldalon, ami domboldalon vannak a gyümölcsöseink, egy része szinte a kiszáradás jeleit mutatta.
Az aszály rész az már azért 5 éve nagyon-nagyon intenzív, a 2022 óta folyamatosan jelen van az életünkben, viszont a fagykárok az meg nagyságrendileg olyan 7 évre vezetjük vissza, hogy azóta intenzívebb és sokkal több fagykár van. Szóval bízunk benne, hogy a 7 nehéz év után most átfordul, és a 7 gyümölcsöző jó év következik 2027-től. Gyümölcsösök, illetve a terület gondozását ugyanúgy ilyen nehéz közelebb években is végre kell hajtani, mert hogy csak úgy bizakodhatunk a jövőben is optimistán, hogy ha minden olyan gondozás, minden olyan feladatot elvégzünk az ültetvényeken, ami a hosszú távú termelést biztosítja.
És ha mögénk nézünk, akkor itt komoly ültetvényfejlesztés van.
Voltak különböző kiegészítések, potlások, de inkább a jövőbe tekintve szeretnénk ültetvényt fejleszteni. Ehhez az öntöző tó az egy elengedhetetlen része. Tervezések elindultak, szeretnénk majd pályázni, és akkor ezzel párhuzamosan az ültetvényfejlesztéseket is végrehajtani.
Régi és új ültetvények vannak, gondolom az újak váltják ki folyamatosan a régieket.
Igen, ez a cél, hogy az előregedő ültetvényeket cseréljük, tehát folyamatosan olyan fajtákra, amik tényleg ezeket a körülményeket egyre jobban bírják, ezekre tervezünk átállni.
Kivágtuk a 50 éves szilva ültetvényünket, és akkor az ősszel megpróbálunk 4 hektár modern fajtát eltelepíteni, valamilyen vész öntözési megoldást még megpróbálunk hozzátenni, de a távlati célunk az, hogy mivel nagyon jó területeink vannak, azért a területnek megfelelő gyümölcsfajokat tegyünk be a ültetvényekbe, tehát ha vannak olyan északi, északkeleti lejtőink, ahova kajszibarack tökéletesen érezné magát. Őszibaracknak is megvan a hely, az almának is. Így visszagondolva a fagyokra, vannak bizonyos régiók, amik elfagynak. A 80-as, 90-es években még a gyümölcskataszterbe való besorolás, az egy nagyon fontos dolog volt. Én úgy gondolom, hogy ezt az utóbbi időben elfelejtettük, és voltak azok a kutatóintézetek, akik besorolták ezeket a területeket. Például a Gyümölcs Dísznövény Kutatóintézet Érden. Ezek elmaradtak, és ezért kerülnek sokszor kedvezőtlen helyre bizonyos gyümölcsfajok, és ezért is olyan nagy mértékű a fogyás, mert kedvezőtlen helyre kerülnek. Nekünk nagyon jó területeink vannak, ezeket szeretnénk betelepíteni, és a későbbiekben ezt a szedmagadban meg az értékesítésre felhasználni.
Perc múlva kezdődik a Jó reggelt Magyarország című műsorunk. Benne többek között szó lesz majd a Bujon épült új energiatárolóról. Csete Beáta műsorvezető várja majd Önöket. Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Műsorunkat visszahallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Kulik Bence, a gyártásvezető Szőlősi Éva, a hangmérnök Bényi Csaba és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is búcsúzom. Legyen szép napjuk, Pirisi Csengét hallották.